addig, amíg magát fel nem küldöm vele. Akkor már világhírű tudós leszek, és lesz annyi hatalmam, hogy felküldjem az űrhajóval. Hová? Szakította félbe elszorult torokkal Scott. A fekete négyzetbe, a maga Matthias barátja pacniába, érti már, Scott? Felajánlom önnek, hogy még egy kísérletet tegyen a fekete négyzettel, és akkor hátha sikerül, amire vágyik, hogy a kapun át bejusson, abba a másik világegyetembe. Vállalja, Scott? Az űrhajós úgy érezte, mintha gyengéden ringana alatta a padló, mintha óriási szállítószallag vagy mozgó lépcső dajkálná a szobát. Szinte távolról, messzi köd mögül hallott a saját kis rekettes hangját. Vállalom? Hogy ne vállalnám, Vandenberg professzor? Délután már lázas munka folyt a föld alatti laboratóriumban. Scott minden erejét megfeszítve próbált visszaemlékezni mindarra, amit az antianyaggal és az antianyagmotorral kapcsolatban valaha is tudott. Vandenberg feszülten figyelte Scott szavait, és néha-néha belefirkantott valamit ölébe tett jegyzetfüzetébe, inkább csak emlékeztetőül. Ahogy tellett az idő, Scott maga is meglepődött, hogy mennyi minden a fejében maradt. Világosan felvázolta a tudósnak az antianyagmotor működési elvét, sőt, még a biztonsági berendezések használatát sem felejtette el, pedig ki tudná megmondani végül is, mennyi idő telt el azóta, ha egyáltalán eltelt valami is. Scranton többnyire az ablaknál áldogált, jobban mondva az ablak alatt arcát a beszűrődő fényben fürdette. Akármiről is beszélt Scott, a fiatal kutató arca mozdulatlan maradt, az űrhajós azonban megmert volna esküdni, hogy Scranton egyetlen szavát sem szalasztja el. Körülbelül egy hét múlhatott el ebben a feszült állapotban, amikor az egyik délutánon Scott úgy érezte, hogy nincs tovább. Semmi újat nem tud már mondani Vandenbergnek. A tudós is elégedetten csukta be jegyzetfüzetét, megveregette Scott vállát, majd elmondta, nagyon meg vagyok magával elégedve, barátom, őszintén mondom, hogy nagyon elégedett vagyok. Úgy érti, hogy valóban sikerülni fog? Vandenberg összedörzsölte a kezét. Semmi kétség, kedves barátom, semmi kétség, az elvek teljesen világosak, a gyakorlati kivitelezés pedig már gyerekjáték. Ezt már Scranton is játszva megcsinálja. Igaz ez, Scranton? Természetesen, főnök. Na látja, Scott, minden a legnagyobb rendben van, és bízzon bennem, kérem. Nem szoktam megfeledkezni az embereimről. Minden körülmények között betartom a játékszabályokat. Scottnak úgy tűnt, mintha Scranton arcán leheletnyi gúnyos mosoly futott volna át. Enyhe rossz érzés támad benne, de Vandenberg lágy szavai visszaadták a nyugalmát. Nem. Nem valószínű, hogy Vandenberg meg akarná ölni, hiszen mi a biztosíték rá, hogy valóban az igazságot mondta el neki a motorral kapcsolatosan. Vandenberg rövid ideig tűnődött, majd Scotthoz fordult. Ami az ön további sorsát illeti, kedvesem, gondolkodhat a dolgon. Ha óhajtja, haza is mehet. Habár nem tudom, elkívánkozik-e innen. Minden esetre szabad, mint a madár. Természetesen továbbra is legközvetlenebb munkatársaim közé tartozik, és gyakran szükségem is lesz majd magára. Mi a véleménye, Scranton? Ami önnek, főnök? Akkor hát, nekem ma este el kell tűnnöm néhány napra, nem lesz túl egyszerű a kísérletezéshez szükséges alkatrészeket beszereznem. Egy lézermérleg például nagyjából annyiba kerül, mint egy háromemeletes ház. És legalább olyan nehéz hozzájutni, mint a legújabb típusú neutronbombához. De azért én megszerzem, bizony Isten, csak hát idő kell hozzá és összeköttetés. Ön, kedves Scott, maradjon csak itt, ha akar. Scranton majd ellátja mindennel, olvasson vagy nézzen televíziót. Ha viszont hazamenne, fogadja meg a tanácsomat. Ne törje a fejét komplikált magyarázaton, hogy hol töltötte az elmúlt hetet. Mondjon egyszerűen csak annyit, hogy nem emlékszik semmire. Hiszen nagyjából mindenki meg van győződve róla, hogy maga kedvesem, szóval elborult agyú, őrült. Majd azt hiszik, hogy össze-vissza kóborolt valamerre, és biztosan elhiszik első szóra mindazt, amit mondani fog. Köszönöm a tanácsot, mondta savanyú képpel Scott, alig ha nem mindenképpen itt maradok majd éjszakára. Ahogyan gondolja, kedvesem, úgy lesz jó, mormogta kezeit dörzsölgetve Vandenberg, és Scott biztos volt benne, hogy a tudós lélekben már messzire jár a föld alatti szobától, és a lézermérleg megszerzésének módján töri fejét. Csak jóval később jött rá, hogy óriásit tévedett. Amikor a hajnal első sugarai beszöktek a tetőablakon, Scott kínzó szomjúságot érzett. Neki készülődött, hogy a vízcsaphoz botorkáljon, amikor valami visszarántotta az ágyra. Glenn Scott első osztályú űrhajósnak az az érzése támadt, hogy álmodik. Mintha futni akart volna álmában, vagy egyszerűen csak felemelkedni, Végtagjai azonban nem engedelmeskedtek gazdájuknak, s ő, ólomsúlyú kezekkel, lábakkal ott feküdt az ágyon, miközben szakadt róla az izzadság. Hamarosan meggyőződhetett azonban róla, hogy amit érez, legkevésbé sem álom, hanem szintiszta valóság. Kezei két csuklójánál fogva az ágyhoz voltak bilincselve, s a dereka táján is lekötötték valamivel. Hunyorogva futtatta végig pillantását a szobán, s hamarosan fel is fedezte Scrantont, amint szokása szerint az ablak alatt áll behuny szemmel, s arcát a hajnali, lilaszínű sugarakban fürdette. Néhányszor feldobta magát a levegőbe, hát ha engednek a bilincsek, ezzel azonban mindössze annyit ért el, hogy a recés bilincsvasak felsebezték a bőrét. Mi a fene ez, Scranton? Kérdezte dühösen és kifulladva Scott. Ez hát az a híres Vandenberg-féle sportszerűség? Scranton futólag elmosolyodott. Téved, Scott, bár szívem szerint boldogan fognám a dolgot Vandenbergre, kénytelen vagyok bevallani, hogy ehhez az öregnek semmi köze. Ez a mi kettőnk dolga. Scott kerekre nyitotta a szemét. A mi kettőnk dolga? Milyen dolgom lehet nekem magával, Scranton? Amit tudtam, mindent elmondtam, maga is hallotta. Azt hiszi, hogy elhallgattam valamit Vandenberg előtt? Scranton megrázta a fejét. Nem hiszem, de őszintén szólva nem is érdekel. Scott most már nem értett semmit, visszahanyatlott az ágyra, s megcsóválta a fejét. Akkor viszont fogalmam sincs, hogy mit akar tőlem. Ismertük mi már egymást korábban is? Scranton még ha meg se hallotta volna a kérdést. Szükségem van magára, Scott. Talán még jobban, mint Vandenbergnek. Nézze, Scranton, mondta Scott türelmesen, maga is jól tudja, hogy mindent elmondtam neki. Nem hallgattam el egy morzsányit sem. Gondolja, hogy maga konkurálni tudna vele? Hát nem hallotta, hogy milyen nehéz beszerezni a műszereket? Azt képzeli, hogy megépítheti a motort Vandenberg előtt? Scranton ingerült mozdulatot tett. Teszek a motorjára is, Vandenbergre is. Ostoba, felfújt pióca. Adja a nagy tudós, közben meg üres, mint a lupalon. A saját piszkát megenné csak, hogy bekerüljön az újságokba, hogy idézzék a műveit, hogy a nyakába akasszanak valami kitüntetést. Ha az ostoba hiúságnak szobrot állítanának, biztosan Vandenbergről mintáznák. Erre mérget vehet. Na, és ön? Önnek is hullanak morzsák. Ugyan már, Scott, ne legyen gyerek. A maga emlékezése és ötletei nyomán, vagy mit tudom én, hogy is nevezzem őket, Vandenberg felfedezi az antianyagmotort, töménytelen pénzt keres vele, és a zakója elejét leleagatják majd kitüntetésekkel. Ön felszáll és megkeresheti a fekete pacniát, de én? Én mit nyerek az egészen? Valahol a Vandenberget méltató cikkek és beszédek végén lesz egy olyan sor, amelyben előfordul az a kifejezés, hogy és munkatársai. Hát ez leszek én, Scott. Ez lesz az én bérem. Az és munkatársai. Azt hiszem, eltúlozza a dolgot egy kicsinykét, Scranton. Túlozni szó sincs róla, maga nem ismeri Vandenberget. Ahová egyszerű betette a lábát, ott mások nem rúgnak labdába. És tőlem mit akar? Nem látom világosan, hogy mi a célja ezzel az egésszel. Mit tehetnék én önért Vandenberg ellenében? Scranton ellépett az ablak alól, odahúzott egy széket Scott ágya mellé, ráült és komor arccal beszélni kezdett. Nézze csak, Len. Valamikor azt hittem, hogy nagy tudós leszek, üstökös a tudományegén. És bár még mindig tehetségesnek tartanak, az üstökös fénye lassan halványulni kezd. Egyre fiatalabbak jönnek, akik ugyanolyan tehetségesek, mint én voltam néhány évvel ezelőtt. És az én nagy-nagy felfedezésem csak nem akar megszületni. Nem mondom, a nevem jól cseng szakmai körökben, de több semmi. Talán Vandenberg az oka, hogy rám telepedett, és csak is olyan feladatokat osztott rám, amikből nem lehet semmi látványosat kihozni. Az is lehet persze, hogy félreismertek, és én is félreismertem magamat. Nem is vagyok olyan fene nagyon tehetséges. Így aztán csak éldegélek Vandenberg árnyékában, és a nagy felfedezéssel együtt a nagy pénz is elmarad. Pedig én gazdag akartam lenni, és az is akarok, Scott, nekem pénzre, nagyon sok pénzre van szükségem, s ha ezt megszereztem, köpök én Vandenbergre és az egész kutatóintézetre. Köpök a tudományra is. Scott értetlenül bámulta a keserű szavakat fröcskölő Scrantont. Azt akarja, hogy én segítsen pénzhez. Természetesen. Nézze, Scranton, bár egyáltalán nem tetszik nekem a maga képe, mégis megtenném, ha tudnám, hogy hogyan. De mondja csak meg az Isten szerelmére, hogyan tegyen magát gazdaggá. Még ha